példaképekről beszéljünk, mert hogyha valamikor kellnek fogódzók az embernek, akkor ez most talán az az időszak, amikor igazán kellenek nekünk fogódzók, amikor igazán kell felnéznünk valakire, valaki felé, valamilyen inspiráció forrásra. Sokat dolgoztál a Valódi Példaképek című kötetel, ami szintén itt van mellettünk. Erről is szó lesz, és én azt írtam, hogy érdemes Zrinszky László nevelés filozófusnak a példakép meghatározásából kiindulni. Én innen kezdtem, amikor így készültem az adásra, hogy na nézzük akkor, mi ez a példakép. Azt mondja, a példakép mintául választott személy, akiben a példakép választó különösen értékes, számára vonzó tulajdonságokat érez meg, vagy ismer fel. Mintakép élmény pszichikai szükséglet, mely a következő gyökerekből táplálkozik: gyengesség leküzdésének szükséglete, kompenzációs fejlődési szükséglet, vagy értékelő álláspontok megerősítésének szükséglete. Na, milyen okosnak tűntem, igaz?
Na, ezt én még soha nem olvastam, ezt a meghatározást. Pedig Zrinszky László, ugye nevelés filozófus, igen, és hogy a pedakönyvekben benne van, de hogy meghatározást én nem olvastam, mert hogy nekem is megvan a saját meghatározásom.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire valid, és te hogy közelíted meg ezt a példakép dolgot?
Én sokkal inkább ezen az érzelmi úton, és talán amellett, hogy ott van ez a teljesítmény, vagy ilyen kognitívan valamit letenni az asztalra, nekem inkább ez az emberi rész, ez az érzelmi rész az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az életével szolgál mintaként, az az erkölcsi tartás, azok a döntések krízishelyzetekben, ahogy például fel tudott állni egy veszteség után, nekem úgy válik valaki példaképpé. Uh-huh. Tehát, hogy érzelmileg tudok vele azonosulni, nem kognitívan meghatározom, hogy az a példakép ami, hanem akire én, tehát úgy felnézek, anélkül, hogy tudnám, hogy ő a példaképem, mert egyszerűen akár tátott szája maradok abban a helyzetben, hogy jé, tényleg még ezt is lehet, vagy így is lehet.
Mindig ide kanyarodunk vissza, akkor az első példaképen gyakorlatilag jó eséllyel a szüleink?
Hát persze, igen, hát velük azonosulunk.
Mert hogy ezek az érzések, amiket mondtál, tőlük jönnek először, hogy nézd, hogy ó, ezt is meg tudja, ő erre is képes, ó, de okos, nem? És ezek már azok az érzések, amik ugye a példakép választáshoz, vagy a példakép érzet kialakuláshoz hozzátartoznak, nem?
Igen, ez a gyökere, ez az eleje, csak hogy akkor még ilyen omnipotensnek, ilyen mindenhatónak látjuk a szüleinket. Uh-huh. És ilyen nagyon hasított képben, hogy ők a jók, és csak jó tulajdonságaik vannak. Aztán, amikor eljutunk a pubertáskor időszakáig, akkor valahogy meglátjuk őket emberi valójukban, uh-huh. sőt, szembe is megyünk velük, meg elkezdjük kritizálni, meg akkor akár ellenpéldaképekké is válhatnak, hogy na, ilyen nem akarok lenni, vagy ezt nem akarom csinálni, és aztán jó esetben visszakanyarodunk, és elfogadjuk ugye a húsvér valójukban, mert a valódi példakép nem egy ilyen ideális hős, ami egy regényben le van írva, ami, mit tudom én, kisarkítva, hogy ő csak ilyen, vagy olyan, uh-huh. vagy amolyan, hanem egy ember, aki igenis elbukhat, igenis tévedhet, igenis kudarcot vallhat, de nem áll meg itt. Ettől lesz példakép. És nem csak olyan ember, aki letett valamit az asztalra, mert most nem kell ahhoz Nobel-díjat nyernem, vagy a természetfotózás Oscar-díját, hanem egyszerűen azzal a tartással, amivel én élek, végülis a szomszéd bácsi is, meg a nyugdíjas nénike is, meg az anyukám is, meg az apukám is válhat példaképpé. És pont ez volt a vagány, mert készítettünk egy felmérést Gergely Orsolya szociológussal együtt, még a könyv előtt, és megkérdeztük a negyedikes kortól egészen egyetemista korig a gyerekeket, diákokat, serdülőket, fiatal felnőtteket, arról, hogy kik a példaképeik.
Erről külön akartalak téged kérdezni, mert van erről egy ilyen sztereotípia szerintem az ember fejbe, hogy ez a mai fiatalok kivert tőle a víz, de ez a mai fiatalok, utálom, de akkor is létező sztereotípia, és ez a mai fiatalok, ezeket csak az influencerek érdeklik meg, ezek csak híresek akarnak lenni, meg sok lájkot akarnak meg, ezeket nem érdeklik az igazi értékek. És amennyire utána néztem uh-huh. a könyvet készítési folyamatának, te pont erre cáfoltál rá ezzel a vizsgálattal, igen. hogy tökre nem igaz, hogy a gyerekek, illetve a fiatalok ennyire üresek lennének. Nyilván van egy réteg, akit nyilván a, nem tudom, Nicki Minaj Luffy popója az, ami a legjobban vonz, de hogy egyáltalán nem ez a standard. Ezt gyorsan mondjuk el előre, és akkor most jön a lényeg.
Igen, tehát jó, most nem mondhatom, hogy teljesen reprezentatív a mintavétel, mert hogy rengeteg tanítóképzős diák uh-huh. is kitöltötte, és valószínűleg ez is torzít valamilyen irányban, de hogy megjelenik az ilyen nagyon nagyon-nagyon erősen, hogy számukra nem példakép az, aki nem tett le valamit az asztalra, aki csak egy kedről szerdára vált híressé, aki mögött nincs egy megküzdött teljesítmény, nincs egy kitartás valamilyen területen, és hogy maga az élete és az emberi tartása is példa kell legyen. Tehát, hogy pont ezeket írták, hogy aki eladja magát valamilyen termék címszava alatt, vagy odaadja a nevét, vagy ilyen lájkvadász módon tesz valamit, hogy az egyáltalán nem példakép, sőt, az ellen példakép. Viszont azt is kell látni, most pont egy harmadikos, erről nem tudom, beszéltem-e, hogy a tanácsadás óra kapcsán meghívtunk egy harmadikos kisfiút az egyik órára, pont amikor celebekről, meg influencerekről.
Nem, erről még nem meséltem.
Erről még nem meséltem.
Nem.
Tehát a múlt fél évben, ugye a tanácsadás óra kapcsán pont az ilyen gamerek, meg influencerek, meg a youtuberek volt szó, és az egyik diáknak van egy harmadikos vagy negyedikes testvére, és behívtuk őt órára, és olyan órát tartott nekünk gyakorlatilag, hogy melyik influencer, ki az, mi az, mit csinál, a TikTokon hogy van jelen, melyik a legreprezentatívabb videója, meg stb., és hogy lehetett látni, hogy ő meg teljesen ebben a világban él. Tehát, hogy neki...
Mert hogy ez nem egy rossz világ, ezt gyorsan szögezzük, hogy ez egy más világ, mint amilyen mondjuk korábban volt, mint a 80-as, 90-es, 2000-es, 2010-es évek, ez egy más világ, de nem feltétlen rossz világ. Én akkor jöttem rá erre, amikor tavaly nagyon sok érettségizőm volt, és kérdezte az egyik gyerekem, elküldött egy TikTokernek elküldte az oldalát, aki konkrétan másfél percekben verseket elemez, de József Attila, Adi hasonlók, és mondta, hogy ezeket nézegeti esténként, így készül az érettségére, hogy ez hülyeség, mondom, de hogy hülyeség, hát egy, ha a tartalom jó, már pedig a tartalom jó, ha neked leköti a figyelmed, és még meg is ragad belőle valami, hogy lenne hülyeség, hát akkor nézd innen. Hát a lényeg, hogy működjön, nem?
Meg én is ezelőtt két héttel talán Atissal, ugye az egyik influencerrel tartottam előadást, a bullyingről. Tehát, hogy ő maga is ugye rengeteg anyagot készített erről, meg nagyon jó tartalmai vannak. Tehát, hogy nem sarkíthatunk itt sem, hogy ez jó vagy rossz, hanem ebben is van egy skála, van mindenféle. És persze, hogy egy gyereket, ugye egy harmadikus, negyedikes, végülis prepubertáskorú gyereket teljesen vonz ez a világ, ugye a játékoknak a világa, meg akár az is, hogyha valaki úgy elemez egy játékot, hogy abban, mint ami káromkodás is van, mert az olyan menő, vagy az olyan trendy, és hogy persze, hogy úgy érzed, hogy te ebből kimaradsz ugye gyerekként, hogyha mondjuk az a közösség, vagy az a csoport egyik vagy másik youtubernek, vagy a Sajt 32, vagy mit tudom én, kik vannak, most már én is ilyen trendy vagyok. Utána néztem. De hát engem is amúgy, zárójel, még az Európa Fit Hotelben, amikor tartottam egy előadást, elmentem egy internetjogásznak az előadására. A Baracsi Katalin internetjogász tartott egy előadást.
Internetjogász? Miről beszél egy internetjogász?
Hát, hogy pont erről a biztonságról, tehát az internetes biztonságról, meg nagyon-nagyon érdekes előadás volt. Igazából nem is előadás volt, hanem egy csoportmunka, hogy... ilyen, hát gyerekekkel, fiatalabbakkal is, meg ilyen nagyobbakkal is, fiatal felnőttekkel voltunk egy csoportban, és adott egy kérdőívet, meg úgy rákérdezett ilyen különböző személyekre, és azt néztem, hogy én ebből megbuktam. Gyakorlatilag semmire nem tudtam majdnem válaszolni, és ott mellettem a gyerekek, jaj, ez abból a játékból, és hogy akkor kezdtem én is tájékozódni egyáltalán ebben a világban, hogy ez mit is jelent, és hogy akkor jöttem rá, és ez teljesen így, emlékszem, hogy nagyon megdöbbentett ez az egész tapasztalat, hogyha ezt a világot nem értjük, ugye pedagógusként, akkor igazából kimaradok egy nagyon fontos szeletéből a gyerek életének, mert hogy szülőként is nekem ezt kell látnom, pedagógusként kell látnom, hogy milyen játékokat játszanak, akár igen, az udvaron, igen, hogyan igen. dolgoznák fel, melyik mit jelent, mert ha nem, akkor ugyanaz fogja érezni a gyerek, ó, hát, na, hát a tanítónéni az olyan ómódi, még le van ragadva a 20 évvel ezelőtti dolgoknál, és hogy ezek a változások annyira gyorsan történnek, hogy gyakorlatilag nem tartod a tempót, nem nézed meg a rajzfilmeket, nem elemzed egy kicsit a játékpiacot, vagy akár a celebeket, influencereket, a youtubereket, akkor egyszerűen elveszíted a fonalat. Tehát, hogy itt is ugyanúgy kell tartani a tempót, és én azóta a diákokkal konkrétan órákon ezekről beszélünk, átbeszéljük, mert ők is ugyanúgy le vannak maradva, ahogy én látom.
És nem csak, hogy a diákokkal, de hát, hogy neked is van egy 6 és egy 8 éves kislányod, persze. Nekem is van egy 7 éves kislányom, hát mire ők abba a korba érnek, amikor ezeket nézegetni fogják, tételezzük fel egy ideális világban, hogy ez majd ilyen, nem tudom, 7-8 év múlva lesz, tudjuk, hogy nem, de úgy kéne lennie, ugye ilyen 10 éves korban. Hát ha ha mi most erről leszakadunk, akkor ezt 7-8 év múlva hogy vesszük föl?
Sem.
A saját gyerekünknél. Igen. Honnan fogjuk tudni, hogy ő milyen világban él? Honnan fogjuk tudni, hogy őt mi vonza? Honnan fogjuk tudni, hogy abban a világban mi normális, mi nem normális? Mert hogy nyilván ezekben a világokban is vannak, ha már példaképekről beszélünk, követendő TikTokerek, követendő YouTuberek, követendő tartalomkészítők, de egy, ott van a szemét is, kettő, ott van a veszély is.
Igen.
Amivel szintén képbe kell lennünk, de ez majd megint egy másik beszélgetésnek a része lesz, csak annyira éreztem, ahogy mondtad, hogy a diákokkal nagyon sokat beszéltek róla, de a saját gyerekeim miatt is muszáj ebben baromira képbe lennünk, nem? És a szülőknek, tehát akik hallgatják ezt a beszélgetést, és mondjuk még nagyon-nagyon picik a gyerekeik, vagy akár hasonló korban vannak a gyerekeik, vagy most tűnik a gyerekeik, nem tehetik meg, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok fönn a TikTokon, de bakker, nem tudod, mit lát a gyereked.
Igen,
hát azt se tudod, mivel töltik órákig a gyereked az időt, mikor magára csukja az ajtót a szobában.
És nagyon sok tartalommal amúgy így a háború kapcsán is onnan szembesültek
így
a gyerekek,
van,
és
van.
Ott már a kisiskolás korosztályról beszélünk. És ide fűzni mindenképpen hozzá, hogy a példaképek mellett nagyon fontos, hogy kellenek ellenpéldaképek is, ellenazonosulási minták. Tehát az is ugyanúgy része, például mi is a kérdőben, ugyanúgy megkérdeztük. Kezdtem a mesehősöktől, kivel azonosulnál, kivel ellenazonosulnál, irodalmi hős, történelmi hős, és úgy jutottunk el a youtuberekig, a celebekig, és egészen a kortárs példaképekig. Na de arról majd van nekem egy elég jó ilyen kivonatom, azt majd a műsor mellékeljük, hogy ne feltétlenül ugye a kérdőívnek az eredményeiről beszéljünk, de hogy én azt látom, hogy sokszor nem kapjuk meg egyből azt, hogy kivel azonosuljunk, de az már sokkal kategorikusabban ki tudom jelenteni, na ilyen nem akarok lenni. És az is egy nagyon fontos része, az a skála másik véglete, mert nekem azt is meg kell fogalmaznom. És lehet, hogy egyszer azonosultam, és utána azt mondom, jaj, nem, azért ez mégsem talál hozzám. Hát hány és hány ilyen próbálkozásunk volt. Vagy például emlékszem, hogy a magyar órán is, hát ugyanúgy olvastam én is a pad alatt a Júliát, meg a Tiffanyt, meg
mondtad
a...
egyszer is, akkor
tudom én mit.
Akkor sem tudtam elképzelni, hogy a Júliát olvasom.
Dehogy nem, és a fél osztály velem együtt.
Mondtad.
Miközben mondtad. A... mit tudom én, az ember tragédiáját tanultuk.
Hát én azt mondom, hogy közben Freudot olvasol, érted, nem Júliát.
Az csak 12.-13.
Na, és akkor példaképek, ha már az ellenpéldaképek szóba kerültek, erről szintén kérdezni akartalak, meg a kutatás kapcsán a fiktív példaképek, az volt, amit egyszer először beszélünk erről, a példaképek, fiktív példaképek. Fontos-e az, hogy egy regényhős, egy anime karakter, egy fiktív figura, ha úgy tetszik, kelti föl mondjuk a gyereknek az érdeklődését, vagy pedig egy húsvérember, egy sportoló, egy élsportoló, egy sakkmester, egy háborús tudósító. Van-e érdemi különbség, amikor az ember így nyit e felé a világ felé, hogy próbál kötődni valamihez, vagy próbál valamiféle fogódzót, vagy útmutatót találni magának a világban, amihez a példakép ugye egy nagyon-nagyon kézenfekvő dolog.
Én ezt úgy képzelem el, mint hogyha egy ilyen skálán haladnánk, és először ott vannak a mesehősök, ami mindenképpen egy fiktív képzeletbeli világ, aztán ott vannak a regéknek, meg a mondáknak a hősei, ott vannak ezek a fiktív karakterek, akár lehetnek rajzfilmes vagy regényhősök, és utána jutunk el a húsvér szereplőkig. Mert hogy ez egy kicsit olyan, minthogyha úgy fokozatosan kopna le a romantika róluk, vagy nem is tudom, hogy meséljem, hogy akkor már nem így kiszínezve jelennek meg, hanem meglátjuk az esendőségüket, és már nem félistenek lesznek, hanem hogy valahogy leszállnak a földre. Ugye az istenektől, és az Olympus hegyéről lejutunk a földre, és megnézzük azt, hogy igazából a reális világban mi az, ami tényleg itt is az órunk előtt megtörténik, mert hogy a világban is, hogyha szétnézünk, akkor minden egyes területen van olyan példakép, és minden egyes történelmi korban, aki tényleg egy követendő mintát tudott mutatni valamilyen területen.
Te magad ezeket a példaképeket, ugye a Valódi Példaképek című könyv volt az origója, amikor készültem erre az adásra. Te magad ezeket a példaképeket, akik 13-an vannak ebben a könyvben, magyarok mindannyian. Most olyan esetlen kérdésnek tűnik, hogy mi alapján válogattad össze, és szeretném így föltenni, de azért mégis a lényege valami ilyesmi, hogy kerül egy címlapra mondjuk Böjte Csaba, ugye a Dévai Árvák megmentőjeként szokták őt emlegetni, aztán a Prezinek az egyik alapítója van aztán mellette a képen, aztán ott van egy sakkmester, aztán ott van Alga Ujja Heszna, ugye háborús tudósító. Tehát hogy kerültek ők egy borítóra? Ugye értem, hogy mind példaértékű, amit csinálnak, de ahogy mondtad, lehetne 130, és mégis ez a 13 ember van itt.
Az legelső terv 15 volt.
Közben egy redukált lista.
Igen. És a könyvnek a szerkesztője, Gutmann Bea, akivel az összes mesepszichológia könyvet dolgoztam, amikor ugye elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy akkor kik legyenek a hősök, akkor mindenféle ilyen, tehát a világban jelenlevő ilyen nemzetközi hősökre gondoltunk, és aztán mi is rájöttünk arra, hogy jó lenne, hogy leszállnánk egyszer a földre, és kezdenénk közelebbről. Tehát, hogy magyarokban gondolkodjunk legelőször. És akkor készített ő egy listát, meg készítettem én egy listát azokról, akikről azt mondtuk, hogy na mindenképpen benne kell legyenek. És jó néhány közös pontja volt, de ugyanakkor voltak olyan személyek, akik nem szerepeltek az én listámon, vagy az ő listáján az enyémből, és akkor még azokat is ugye beletettük, és akkor vagy így jött össze, hát először ugye 15-re gondoltunk, csak hogy két szereplő, egyiket nem tudtam elérni, hát ő nem titkolt példakép, ő volt Hosszú Katinka, és a másik példakép, hát őt most nem fogom megnevezni, ő viszont örökbefogadott gyerek, és azt mondta, hogy erről a részről most nem szívesen mesélne, bár nagyon sok interjúban már megosztotta ezt a dolgot, úgyhogy ez most egy találós kérdés, találtok ki, hogy ki volt ez a 15-dik, neked majd megmondom. És arra is figyeltünk ugye, hogy legyen egyenlő a nemeknek az aránya, és hogy minél változatosabb területről legyenek ezek a példaképek, mert hogy az első szempont mindenképpen az volt, hogy minél változatosabb életutakat mutassunk be, és az, hogy hányféleképpen lehet sikeresnek lenni, és ez tényleg nagyon jól sikerült, mert hogy volt olyan hős is, akit kipenderítettek az iskolából, és volt olyan is, aki éltanuló volt, és volt olyan is, aki világgá ment, meg mindenféle történet benne van. És tényleg nincs egy egyenesen lineáris út, hogy na most ezt kell követni, mert ekkor sikeres leszel, hanem talán a könyvnek az egyik nagy üzenete az, hogy merjél önmagad lenni, és merjél szembenézni a saját belső sárkányaiddal, mert akkor fogod elérni a te személyes sikeredet. Mert hogy pont a példaképeknél, ha már ugye meghatározásból indultunk ki, akkor a példaképeket nem lemásolni kell, hanem ők egy mintát adnak az előttünk levő út bejárásához, és egy erőt, meg egy kitartást akkor, amikor úgy érezzük, hogy nincs tovább. Tehát az inspiráló életút az mindenképpen egy hamuba sült pogácsa. Én így határoznám meg ugye a példaképeknek a szerepét.
Ezen sokat gondolkodtam, hogy beszéljünk-e róla, vagy nem, de úgy voltam, hogy ezt érem akkor teljesen, hogy mindkét oldalát megnézzük, és az jutott eszembe, amikor a példaképeken gondolkodtam, hogy valóban, ahogy mondtad, inspirálóak. Tehát mutatnak valami felé, hogy nézd, ott van egy cél, ezt meg lehet, nézd, neki is sikerült, te is meg tudod csinálni. De mi történik akkor, hogyha azzal szembesülök, hogy az az érzés uralkodik el rajtam, hogy én erre sose leszek képes. Én ezt nem tudom megcsinálni. Ehhez Algovi Hesztának kell lenni, ehhez Polgár Juditnak kell lenni, ehhez Bőte Csabának kell lenni.
Na hát szerintem ezekben a történetekben pont ez süt át, hogy ők maguk sem álltak készen. Tehát ugyanúgy Hesna, nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor megjelent a könyv, és Hesna kezébe vett és készített vele egy fotót, és az alatt a kép alatt valahogy úgy írta le, hogyha ezt megmutattam volna, vagy hogy ezt az a szorongó kislány látta volna, aki én annó voltam, hogy egyszer mesehősként fogok szerepelni egy példaképekről szóló kötetben, akkor valószínűleg nagyon elcsodálkozott volna. Vagy ugyanúgy Máté Bencének az apukája, hát ő nagyon szimpatikus volt, amikor ő maga osztotta meg büszkén, hogy az ő fia mesehős lett egy könyvben, hát az ő fia, akit gyakorlatilag, ő is egy olyan gyerek volt, aki nem feltétlenül az éltanulóságával tűnt ki, meg rengeteg csintevést elkövetett, meg ugyanúgy Roska Botond is. Tehát, hogy nagyon sokszor idealizáljuk ezeknek a hősöknek az életét, és azt gondoljuk, hogy akkor ők tényleg egy ilyen nagyon romantikus útat járnak be, igen, és igen, ők igen. Már készen vannak, nem, ők készen lesznek. Hát Michaelis Norbi 21 évesen, még az anyukája konyhaasztalára szerelt szimulátor kormánnyal gyakorolt, és ilyenkor tényleg akár ő is hihette volna magáról, hogy most őszintén valószínűség számítással élve most mekkora az esélye annak, hogy ő világbajnok legyen és a Hungaroringen ünnepeljék. Hát gyakorlatilag 0,00, nem tudom hány nem százalék.
Tavaly előtt olvastam, de még nagyon friss volt Billie Eilish, ahogy befutott. Ugye most az egyik legnépszerűbb énekesnő. Ő mesélte, hogy az első lemezét, vagy az első albumát, ne használjuk a lemezt, olyan boomernek tűnök tőle, de az első albumát azt a tesójával a gyerekszobájában vették föl, amin a Bad Guy, ami azóta nem tudom, a világ egyik leghallgatottabb zenéje lett a neten, hát azt a tesójával a gyerekszobájában egy számítógéppel, meg nem tudom, néhány olyan kezdetleges cuccal, ami ott volt, vették föl az egész albumot. Grammy díjat kapott az album. Hogy olyan hangszerelése, olyan hangzása van, olyan egyedi. Igen, egy gyerekszobából.
Hogy ez is ugyanúgy lehetséges, mint akár ugye azt is látni a másik részen, hogy például Barabási Albert Lászlónak is 5 évig senki nem publikálta a tanulmányát, tehát hogy azért voltak nehézségek az ő életükben is, és az sem igaz, mert hogy ugye nagyon könnyen áteshetünk a másik oldalára, hogy csak tartsák ki, mert aztán sikerül. Uh-huh. Most nem mindenkiből lesz, nem tudom, menő énekes, meg Nobel-díjas tudós, tehát hogy valahogy a képességek, mert ugye egy karriertervezésen ez mindenképpen fontos, hogy a képességeid, az érdeklődésed, a lehetőségeid azért mégiscsak legyenek valahogy egy síkban, mert én hiába akarok az X-faktorban győzni, hogyha egyszer nincs hangom, tehát attól még kitarthatok 220 000 évig, de nem fog ez az álmom valóra válni. Tehát, hogy valahogy mégiscsak a realitás talaján tudjak maradni, és ezt mindig nehéz eldönteni, hogy mikor van az, amikor már rég túl kellene lépnem ezen a történeten, és mikor van az, amikor még egy kicsit kell kitartanom, és már is sikerül. Tehát ez nagyon-nagyon vékony, ez a mezsgye. Hogy döntök? Ugye, hogy feladom, vagy még kitartok?
Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, Anna, további szép napot. Sziasztok, igen, és sziasztok. Éljetek boldogan.
Sziasztok.